Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Ennek az Isten tiszteletnek az lett volna a célja, hogy egy súlyos kérdésre próbáljon válaszokat keresni, mégpedig arra, hogy vajon itt a recsegő-ropogó emberi civilizációnk közepén miért is késik Krisztusnak a szabadító visszatérése. Tehát mi az oka annak, hogy valahogy minnyáján érezzük, hogy egy ilyen szakadék szélén táncoló, ezer sebből vérző társadalom vesz bennünket körül, de valahogy ahhoz tudnám hasonlítani, hát ezt talán a férfi jelenlévők jobban fogják érteni a mi világunkat, mint hogyha egy ilyen meredek úton megállok az autóval, behúzom a kéziféket, de nem egészen, és akkor később egy kicsit, mindig egy picit ugrik az autó, aztán megáll, aztán megint, szóval, hogy olyan vontatottan haladnak előre az események, nem jön az a szabadítás, amire mindnyájunk szíve vágyik. Mi is van e mögött? Ez a kérdés, ez annyira feszíti a keresztényeket, és nem csak az adventvárókat, megjegyzem zárójelben, hogy még egy ének is született ennek kapcsán. Nem tudom, sejti-e valaki, hogy mire célzok, nincs benne az énekes könyvünkben. Miért késel Jézus, nőnek már az árnyak, kicsinyke földi látkörünk felett. Ugye ennek az éneknek a dallamát nem kisebb zeneszerző, mint Felix Mendelssohn komponálta. Igaz, hogy egy olyan ciklusának a darabja ez, egy a sok között, aminek ezt a címet adta, hogy dal szöveg nélkül. Hát a keresztények nem zavartották magukat, komponáltak hozzá szöveget, de valahogy meg is tudom érteni. Mert hát ez a szöveg, ez tényleg olyan, hogy ugye az égre kiállt. Egy olyan oldalról szeretném megközelíteni ezt a kérdést, amin talán eddig még így nem gondolkoztunk el. A hatodik pecsét felnyitását szeretném elolvasni a Bibliából is, remélem hamar világos lesz, hogy mit is akarok mindebből kihozni. Ugye a hatodik pecsét Jelenések könyve hatodik fejezetében könnyű megjegyezni, elvisz bennünket közvetlen a Krisztus megjelenése előtti eseményekhez. Jelenések könyve 6. fejezetéből így olvasom a 12. verstől. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullajtja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába. És mondták a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. Nem tudom, hogy vannak-e jelenlévők között, akik egyszer már elgondolkoztak-e komolyan azon, hogy miféle eseményekre utal itt Jelenések könyve. Amikor ilyeneket olvasunk, hogy nagy földindulás lett, a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, a hold egészen olyanná, mint a vér, az ég csillagai a földre hullottak, és az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik. Ebben a négy eseményben a legdöbbenetesebb az, hogy ez szinte egy lélegzetvételre mondja el nekünk a Szentírás. És Ellen White a Nagy küzdelem vagy korszakok nyomában című könyvében ennek az azonosítását már megtette réges-régen. Most megpróbálom csak ilyen címszavakban, nem azzal az igénnyel, hogy akkor most alaposan járjuk körül mindegyik eseményt, csak így címszavakban felsorolni, és arra kérnélek benneteket, hogy a dátumokra figyeljünk. Jó? Ímé nagy földindulás lőn. 1755. november 1-je, lisszaboni földrengés, ami valóban több tízezer ember halálát okozta, volt ennél már nagyobb is a történelemben, de olyan, ami több kontinenset is érintett volna, Európa, ugye déli része, Afrika és Ázsia, sőt, még az USA-ban is érezhető volt ez az, ilyen még soha. 1755. A nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér. 1780, sötét nap, drámai a leírása ebben a könyvben, de nem időzhetek többet. 13. vers. Az ég csillagai a földre hullottak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 1833 rendkívüli csillaghullás, amire sem előtte, sem utána, soha az emberi történelemben nem volt példa. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik. Hadd soroljam most csak már a dátumokat. 1755, 1780, 1833, és az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik. Ez még nem történt meg. Szeretném most megkérdezni tőletek, tényleg túlzás azt állítani, hogy az 1888-as Minneapolis-i konferenciától a Jóisten, mint egy hógolyót ott a hegycsúcs tetején szeretett volna elindítani, hogy aztán a végső események a kiteljesedésben kulmináljanak. És itt vagyunk másfél évszázad késéssel. Ugye ez akarva, nem akarva eszébe juttatja az embernek egy korabeli ószövetségi eseményt, vajon melyiket, amit nem úgy tervezett az Isten. A pusztai vándorlás. Hanem úgy, hogy két év alatt könnyedén beviszi a választott népét az ígéret földjére, és a kettőből 40 lett. Gondolkozzunk ezen. Na de hadd kérdezzem meg a híres énekre. Miért késel Jézus, nőnek már az árnyak? Kicsinyke földi látkörünk felett, nem tudjuk a választ?
Valam előtt ír a Biblia, hogy a föld négy sarkán van négy angyal, és
így van. Így van, ez is tökéletesen igaz. De én most valami másra gondolok. Miért késnek az események? Miért szenvednek késedelmet? Köszönöm szépen. Ugye milyen döbbenetes? Ez a kérdésfelvetés nagyon szépen hangzik, Miért? Köszönöm. Igen, ezt akarom. Így van. Így van, ezt a verset szeretném felolvasni, de örülök neki, hogy egyformán gondolkozunk. Így van. Ugye Péter apostol második leveléből szerintem nincs ebben a helyiségben senki, aki ne ismerné ezt a választ. 2 Péter 3.9. Nem késik el az ígérettel az Úr, amint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr, érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, és az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok, és ugye pontos fordítás szerint siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Ha semmi több nem lenne a Bibliánkban ezzel a késedelemmel kapcsolatban, csak ennyi, ez is azt hiszem egyértelművé teszi, hogy nem a világmindenség központjában van valami zavar, valami meg nem oldható jelenség, hanem itt a földön van behúzva valami titokzatos kézifék, ami miatt valahogy nem tudnak az események úgy haladni előre, ahogy egyébként szívünk szerint talán mindnyájan szeretnénk. Na de mélyítsük el ezt a kérdést még egy picit jobban. Ugye a Krisztus második adventjéről mindnyájan tudjuk, hogy annak az időpontja rejtély. Még egyenesen ilyet is mond a Szentírás, hogy még a fiú maga sem tudja, hanem csak az atya egyedül. És én sem veszem magamnak a bátorságot, hogy olyasmikről beszéljek, amiről nincs kinyilatkoztatás. Szeretném tiszteletben tartani azt a törvényt, amit így fogalmaz meg az Ószövetség, hogy a titkok az Úré, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a mi fiainké mindörökre. De amit viszont tudunk, ami ki van nyilatkoztatva, azt talán meg kéne becsülni egy kicsit jobban, nem? Hát én egy olyan szempontot fedeztem fel a közelmúltban, még a Szentírásban két egyébként viszonylag jól ismert ige, ami azért nagyban fog segíteni a tisztánlátásban. Az első Márk evangéliuma 4. fejezetének a 29. verse, amely a következőképpen hangzik. Nagyon szépen köszönöm ezt a kivetítést, sokat segít. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Szeretném megkérdezni, tudom, hogy én most Budapesten vagyok pillanatilag. Van valaki közöttünk esetleg, akinek van egy földterülete, olyan nagyobb bacska? Van. Hadd kérdezzem meg, mikor szoktunk aratni? Kimegy a gazda a föld szélére, megnézi, hogy a paré, meg a többi féle gaz milyen klasszul beérett, milyen jó ropogós a magja. Hát most már akkor neki lehet állni a búzának. Így szoktunk gondolkodni? Ugye épelmélyű gazda így nem gondolkozik. És Jézus sem erre mutatott példát. Hanem mit olvasunk? Mihelyt a gabona arra való. Azonnal sarlót ereszt rá. Ugye döbbenetes még az azonnal szó is. Mert az aratás elérkezett. Na ez egy hallatlanul fontos ége. Arra nézve, hogy is gondolkozzunk mi itt a végső eseményekről. Fontos dolog tisztában lenni azzal, hogy az világunk hogy néz ki. ugye említettem az elején, ezersebből vélem, tehát felsorolni se lenne könnyű, hogy hogy az élén van azért a globális felmelegedés, hogy mi minden problémákkal küszködünk. Soha nem az a kérdés, hogy a konkoly mennyire érett meg. A konkoly nem, hogy megérett, a konkoly már túlérett. Na de most ezen csodálkozunk. Hát egy olyan világban, amiről Jézus így szólt előre, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, meg a Lót napjaihoz. Ugye mit is mond a Biblia erről? Hogy az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Még azon lehet csodálkozni, hogy egyáltalán így összetudunk jönni, így nyugodt körülmények, viszonylag békés körülmények között, háborítatlanul. Mikor a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás ideje elérkezett. A másik íge, ami nekem nagyon sokat segített, amivel majdnem úgy vagyok, hogy nem is nagyon merem mondani, mert úgy is tudja, ismeri mindenki kívülről. Bárcsak gondolkoznánk is róla belülről. Máté 24:14-re gondolok. Ugye nem kell kinyitni a Bibliánkat hozzá. Mi az, amire Jézus azt mondta, hogy na ez még a szülési fájdalmak kezdete, és mi az, amire azt mondta, hogy na ez viszont már a vég. Így van. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Ebben a gyönyörű ígéretben, ha mondjuk egyetlen egy szót kéne aláhúznunk, melyik lenne az?
Bizonyság.
Köszönöm. Teljesen egyetértek. Miről árulkodik ez a kis szócska? Sokféle evangélium hirdetés volt már a földünkön, a kereszténység idejében. Ugye az ős kereszténykor az egy különlegesen tündöklő időszak volt. Aztán, ahogy megszűnt a nyomás, tönkre is ment nagyjából minden, de azért voltak még valdensek, hugennották, viklifiták, volt nagy dicsőséges 16. századi reformáció. De miről árulkodik ez a bizonyságul szó?
Isten szava megáll mindörökké.
Igen, ez is tökéletesen igaz. Én egyre inkább úgy sejtem, hogy ez arra utal, hogy a történelemben még egyszer lesz egy olyan evangélium hirdetés, ami bizonyságul fog szólni. És ez arra utal, hogy egyetlen egy ember nem maradhat semleges, mint ahogy ezt ma könnyen meg lehet tenni. Igen, szép, gyönyörű, megrázó, tehát majd meglátjuk, hogy is viszonyulunk hozzá. Bizonyságul, azaz minden ember lelkében el fog billenni a mérleg jobbra vagy balra. Senki nem maradhat semleges. Egyébként, ha belegondolunk, ez valahogy úgy illik a Jóisten lényéhez. Hogy mielőtt eldőlne mindenkinek a sorsa a mennyei szentek szentjében, egy valóságos döntési lehetőséget biztosít az Isten ezen a földön minden embernek. De azért engem nagyon-nagyon megrázott a minden népnek szócska is. Mi lesz a hindu tömegekkel? Hogyan? Mi lesz a buddhistákkal? Mi lesz a több mint 1 milliárd sintoista vallású emberrel? Hogy aztán ne említsem a muzulmánok 100 millióit. És nem csak, hogy úgy eljut hozzájuk, mint információ, hanem bizonyságul. Hogy mindenki meggyőződhet róla, hogy ez igazság. Ez elképesztő ígéret a Bibliában. És ez a bizonyságul szó még árulkodik valamiről. Hogy ez mikor valósulhat meg? Mi kell ehhez, ami nélkül ez biztosan nem fog menni? Így van, hiteles emberek, hiteles kereszténység, valamilyen nagy ajándékra itt szükségünk lesz. Ezt úgy hívjuk, hogy késői eső. Késői eső. Annyira szép a Szentírásban az a kifejezés, ahogy ezt az ajándékot nevezi a Biblia. Apostolok cselekedetei című könyvben találjuk, remélem, hogy igen, megvan. A harmadik fejezetben olvashatjuk, de most, hogy a szövegösszefüggés világosabb legyen, olvasok egy kicsit hosszabb szakaszt. A 17. verstől. Tehát Apostolok cselekedetei 3.17. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, amikről előre megmondotta mindenő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy most erre a versre nagyon figyeljünk, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent prófétájának szája által, elejétől fogva. Ugye világos ez a gondolatmenet. Ugye ott van ez a megrőkönyödött sokaság, akiknek leesik a szemükről a hájuk, hogy mi tulajdonképpen az Isten egyszülött fiának a halálához asszisztáltunk. És milyen szép, hogy Péter apostol, ez a kinyújtott kéz, hogy de most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. Még mindig van a korrekcióra lehetőség. Az Isten pedig, amikről előre mondta, mindenő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. De számunkra most a 19. vers a legdöntőbb. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Itt egy pillanatra megállnék. Amikor a Bibliában ezt a szót halljuk, hogy bűn eltörlés, nem csupán megbocsátás, bűn eltörlés, végleges eltörlés, akkor Krisztusnak milyen szolgálata juthat azonnal eszünkbe? Ez így van, a Szentek Szentjében végzett főpapi szolgálata. Eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Milyen csodálatos ez a szó, ugye? Felüdülés idei, amik eljönnek az Úrnak színétől. És erre azért szeretnék nagyon nagy hangsúlyt tenni, mert sokszor komoly gondolkodású, adventváró emberek olyan rettegésbe kezdenek a lelkükben, amikor ugye a végső eseményekről olvasnak a Szentírásban. Csak ne felejtsük el, hogy igen, lesznek nagy nehézségek, csak hogy ezt megelőzi a felüdülés ideje. Így már egy kicsit másként néz ki a dolog, ugye? Mint ahogy egy Péter apostolra nem tudunk ráismerni, hogy nyilatkozott meg a pünkösd előtt, egy szolgáló lány szava elég volt, hogy átkozódva, esküdözve megtagadja a mestert. Aztán, amikor eljött a pünkösd, és ugye Jánossal együtt a díszes ornátusba öltözött 72 tagú Sanhedrin elé vezették őket, akkor a vádat szépen visszafordította rájuk, és csak csodálkozunk, hogy ez ugyanaz a Péter. Hát ennek ez a titka. a felüdülés idei az Úrnak színétől. Szeretném azt a kérdést is föltenni, hogy hol van a Bibliában a legrészletesebb leírás erről az időszakról, a felüdülés idejéről. Valaki sejti ezt, a választ. Milyen csodálatos a Jóisten, ugyanúgy ott nyitottam ki. Hát Jóel próféta könyvében. Ugye ismerjük a híres sorokat, Jóel 2:28, és lészen azután, itt egy pillanatra megállnék, miután a megtértetek hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel és sírással is, és kesergéssel is, és szíveteket szaggattátok meg, nem csak ruháitokat, és úgy tértetek meg, erre buzgó lett az Úr szeretete, és kedvezett az ő földjének. És figyeljünk csak, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok, és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet, és csodajeleket mutatok a földön, az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Talán csak eddig olvasom. Ugye itt érzi az ember, hogy a Szentlélek ajándékai jelen vannak az Isten népének életében, jelen voltak minden időben, de hogy így mondjam, a teljességük az a történelem végén fog kiáradni. És ezek után szóljunk egy pár szót arról, hogy milyen vigasztalás van abban, és ugyanakkor figyelmeztetés, ahogyan az Isten az ő tanítványait felkészítette az első ilyen alkalomra, a pünkösdre. Ugye itt el se tudjuk képzelni, hogy Jézus Krisztus itt van ezen a földön, emberi testben, és látják őt, hallják őt, a hanghordozását, az arckifejezését, látják a lélegzetelállító csodáit. Milyen hatalom áradhatott ebből a befolyásból ezekre a tanítványokra. És mindez 3,5 évig tart. És hadd kérdezzem meg, ezek a tanítványok, akiket ő választott ki, tehát látta mindenkinek az indítékát, ezek 3,5 év után hol tartottak? Ugye, jobb erről nem beszélni. A Lukács evangéliuma 22. fejezetében, 22. fejezet 24. versében a következőt olvassuk. Támad pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak. Hát itt az ember elámul, hogy akkor ez a 3,5 év, ez mire volt jó? Itt tartanak? Ennyi kegyelmi alkalom átélése nyomán? Igen, itt tartottak. És aztán Jézus megmossa mindegyiknek a lábát, és ez ugye megszégyeníti őket. Néhány órával később ugye csütörtök éjszaka elfogják őt, az álmaik porrázúzódnak, hogy majd Krisztus ott lesz, mint földi király, és ők pedig ott szépen, szerényen meghúzódnak mellette abban a kis piros bársonyszékekben, mint egyszerű miniszterek és államtitkárok. Ez mind összeomlott. És utána következik egy második fázis, az a bizonyos 40 nap, ami a feltámadás és a mennybe menetel között eltelik. Ugye arról a Biblia nagy mértékben hallgat. Van egy finom kis utalás János evangéliuma vége felé, hogyha mindaz megiratna, ami ott történt, és amiket Jézus elmondott, a világ nem tudná befogadni mindazt. Azért ott is kellett korrigálni sok mindent. Hadd kérdezzem meg, szerintetek miért kellett feltenni háromszor Péter apostolnak azt a kérdést, hogy Péter, Jóna fia, szeretsz-e engem? Jézus nem tudta a választ. Így van, Péter miatt. Marika, így van, és a tanítványok miatt. Mert igazából nem tudták teljesen megbocsátani Péternek ezt a cselekedetét. És Jézusnak rehabilitálnia kellett az ő tanítványát. Igen, és ki tudja, hogy ott még mi minden hangzott el ezen kívül. De az a kis finom történet ott János evangéliuma végén azért jelzi, hogy még mindig nincs minden rendben. Mert amikor Jézus azt mondja Péternek, hogy mikor ifjabb voltál, oda mentél, ahová akartál, mikor megöregszel, más övesz fel téged, és oda mész, ahová nem akarod. És Péter tökéletesen megértette ezt a célzást, hogy ugye így mondja János evangélista, hogy milyen halállal dicsőíti meg majd őt az Isten, hogy tudnélik mártír halált fog halni. Értette. Félszavakból értették egymást. Hadd kérdezzem meg, elfogadta a könnyedén Péter apostol ezt az isteni kijelentést, ezt a jövendőlést a saját életére nézve? Nem bizony. Mert ránézett Jánosra, és nyilván elgondolkodott, hát jó, hát én mártír halált halok, hát remélem, hogy akkor valahogy ő is. Ugye? Ez pedig mint lészen, olvassuk a Péter apostol szájából. És azonnal válaszolt, ha akarom, hogy ő megmaradjon, mi között hozzá, te köves engem. Tehát még meg kellett tanulniuk a tanítványoknak azt, hogy attól, hogy a Jóisten az egyik ember életében megenged bizonyos nehézségeket, nem biztos, hogy a másik meg a harmadik életében is az a legjobb, amit tehet azért, hogy önmagához hasonlóvá tegye őket. Le kellett szoktatni őket az egymáshoz való hasonlítgatásnak ettől a nagyon nagy vétkétől. Így van. És elérkezik a második fázisnak a vége. Kiviszi Jézus a tanítványokat ugye az olajfák hegyére, hogy aztán nyilván még az utolsó legfontosabb, ki tudja, mi mindent mondott még el azon kívül, amit a Bibliánk tartalmaz, és akkor egyszer csak magukhoz kapnak, és azt olvassuk apostolok cselekedetei első fejezetében, hogy még a második szakasz végén is hol járnak. Így olvasom az első fejezet, 6. versét. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Hát itt az ember legszívesebben elsírná magát, nem? Tehát ennyi minden után még mindig a kedvenc elképzelésektől nem sikerült megszabadulni. És Jézus elmondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. És szerintem ezek után nagyon-nagyon kikívánkozik mindnyájunkból a kérdés, hogy akkor mégis sikerült őket fölemelni arra a magaslatra. Na de akkor mi történt a mennybe menetel és a pünkös között eltelt 10 nap alatt? Mi az, amit megváltozott? Amikor már veszély nélkül az áldások teljességét tudta az Isten rájuk árasztani. Hát hálásan köszönöm ezt a telefont. Azért ez a technika nem rossz dolog. Hát ezt írja Ellen White az Apostolok története című könyvben, a Pünkös című fejezetben. Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. Miközben, most erre nagyon figyeljünk, miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden elsőbségi vagy uralomvágy eltűnt a szívükből, bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefortak. Csak úgy meg lehet szüntetni a véleménykülönbségeket egymás között. Szívem szerint most megkérdeznék mindenkit. Mondanék erre nektek egy érdekes példát. Tolerancia tábor az elmúlt nyáron. Kerakosok, uniósok, ateisták, hinduisták jönnek egy nagyszerű cél érdekében, és összefognak. És senkinek esze ágában nincs töprengni azon, hogy most akkor csak nem fogok vele együtt, nem tudom mit csinálni. Mert mindenki érzi, hogy az életnek erre az árnyékosabb oldalára került emberek, azért ne felejtsük el, kerekes székben végigélni valakinek az életét, az nem akármi. A 2006-os autóbalesetem után én csak néhány hetet töltöttem kerekes székben, de azt hittem a végén már, hogy nem tudom, mi történik velem. Mert annyira zavarta a kiszolgáltatottság. Persze más eset, amikor valaki eleve így születik, tehát az már másként éli meg. Szóval igen, megszüntettek egymás között. Bensőséges keresztény közösségben szorosan egybefortak. Amikor egy világ vár arra, hogy lássa az Isten gyermekeit, nem csak hiteles üzenetet akar látni a világ, hanem hiteles szájakból szeretné ezt hallani, akkor el kéne gondolkozni azon, hogy hol is vagyunk mi ehhez képest. Nem kéne az adventistáknak a történelem színpadára föllépni, hogy na, így gondolt el a jó Isten az emberi életeket. Remélem, senki nem érti félre a szavaimat. Én nem tudok bizonyos emberekkel sajnos, hogy így mondjam, teljes közösségre lépni, akik telj alapjaiban gondolkoznak másként a Krisztus testé lételéről, és sok minden másról, Ellen White küldetéséről, nem tudok. De talán azt a néhányat szerte a világon meg kéne keresnünk. Egy Dennis Priebe-t, egy nem tudom milyen Patrikot, akiket mind megtalálunk az interneten, akikkel tökéletesen egy húron pendülünk. Igaz, hogy ők a földkerekség másik oldalán vannak. Szóval amikor érezzük, hogy itt van mindennek a vége, és valahogy föl kéne szállni az angyaloknak oda, ahova valók, az égboltozat sötét területére, és meg kéne szólalniuk hiteles módon, akkor lenne mit gondolkodnunk ezen. Tehát amit én megértettem most a közelmúltban, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget. Valódi Krisztusban való egység nélkül nem lesz késői eső. Késői eső nélkül nem lesz hangos kiáltás. Hangos kiáltás nélkül nincs második advent. És befejezésül már csak egyetlen egy kérdésem lenne hátra. Most hanyagolom ezt a késői esőről szóló gyönyörű idézetet. Ez a kérdés pedig így hangzik. Mi kell ahhoz, hogy akik tényleg az Istenéi akarnak lenni, akik nem árulói a történelmi adventizmus üzenetének, mi kell ahhoz, hogy legalább ők összefogjanak? És hát nem mondom, hogy boldoggá tett ez az idézet, de azért valami kis reménycsillagot mégis helyezett az égre. Bizonyságtételek 6. kötetéből szeretnék olvasni egy pár sort, pedig ide tettem a könyvjelzőt, de most valamiért mégsem találom azt, amit szerettem volna olvasni. Igen, megvan. Arról ír a szerző, hogy ahogy közeledünk, ahogy a próbák sűrűsödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az egység láthatóvá lesz majd sorainkban. És akkor ír az elkülönülésről is, és ír az egységről is. És én most csak a második feléből szeretnék idézni. Igen, jogos a kérdés. 291. és 292. oldalról olvasom. Másrészt, mikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi juhok hallani fogják majd az igaz pásztor hangját. Önmegtagadó igyekezetet fejtenek majd ki az elveszettek megmentésért. Sok eltévejedett visszatér a nyájhoz, hogy kövesse a nagy pásztort. Isten népe közeledni fog egymáshoz, és egységesen száll majd szembe az ellenséggel. Tekintettel a közös veszedelemre megszűnik az elsőbségre törekvés. Nem lesz vita, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi hívők közül egyik sem mondja majd, én Pálé vagyok, én Apollósé vagy Kéfásé. Mindegyik bizonyságtétele ez lesz, Krisztushoz ragaszkodom, benne örvendek, személyes üdvözítőmben. Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életbe, és így talál meghallgatásra Krisztus imája. Picit megállnék, mit gondolunk, melyik imára utal most ezek után a szerző? Bizony a főpap imára, melyet közvetlenül megaláztatása és halála előtt mondott, mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is legyenek mi bennünk, ők is egyek legyenek mi bennünk. Krisztus szeretete és testvéreink szeretete bizonyítja majd a világ előtt, hogy Krisztussal voltunk, és tőle tanultunk. A harmadik angyal üzenete akkor duzzad majd hangos kiáltássá, és az egész világot be fogja ragyogni az Úr dicsősége. Köszönöm szépen, a lényeget értetted meg, amiről akartam szólni. Mi az, ami ehhez kell? Amikor az üldözés vihara ránk tör. Miért enélkül nem megy? Hát úgy tűnik, hogy nem. De csodálkozunk ezen? Hadd kérdezzem meg tőletek, itt a lassan 2000 éves kereszténység történelme végén, mikor volt igazán fehér, tiszta, ragyogó, győztes a kereszténység. Milyen időszakban? Így van. Azután meddig? Még sajnos a dátumot is tudjuk. Amíg az üldözés nyomása rajtuk volt. Amelyik pillanatban ez eltávozott, a híres 313-as milánói ediktum, abban a pillanatban a hatalmi kereszténység váltotta fel, és szakadozás ezer felé. És nekem is ez a kérdésem, hogy enélkül nem megy? Hát úgy tűnik, hogy nem. De azért legalább van fény az alagút végén, legalább akkor lesz, de igazi egység. Szóval nem ilyen, hogy jaj, most akkor sokan legyünk, egy abroncsba fogjuk össze, aki elolvasta a Kürtszó külön kiadását, az tudja jól, hogy miről beszélek, hogy nézett ki az ezévi generálkonferencia nyáron. Lesz igazi egység, de sajnos enélkül, a nyomás nélkül ez nem fog menni. Én kívánom, hogy a Jóisten valahogy adjon nekünk tisztánlátást abban, hogy amikor énekeljük, vagy hallgatjuk az interneten, miért késel Jézus, nőnek már az árnyak. Kicsinke földi látkörünk felett, hogy sajnos ez az ének, ez visszahull ránk. De adjon reménységet is a szívünkbe, hogy ő majd cselekedni fog annak érdekében, hogy legyen egy dicsőséges népe, amely szép, mint a nap, és rettenetes, mint a zászlós tábor, akire kiáradhat a Szentlélek veszély nélkül. És talán még egy kis személyes tapasztalatot a végére, ezt kicsit korábban szerettem volna elmondani, de talán itt is érteni fogja mindenki. Emlékszem rá, egyszer otthon Siófokon ültem a szószéken óravezetőként, és valamire várakoznunk kellett. És ott volt az első sorban egy széket kivettünk, egy kerekes székes fiú, Györke Pisti. És hogy megindult rajta a szívem. Egy picit korlátozott a gondolkodása, de olyan nagyon jó szívű, olyan kis meleg szívű teremtés. És úgy elgondolkoztam azon, hogy Istenem, mikor jön el az az idő, amikor én azt tudom neki mondani, mint Péter és János ott annak az embernek, akit letettek minden nap a barátai koldulni, hogy aranyom és ezüstöm nincsen nékem, de amin van, azt adom boldog örömmel, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Néhány másodperc telt el, és mint a villám hasított belém a gondolat, Miklós, mi lenne veled, ha ez megtörténne? Ha ez megtörténne. Mindent értettem. Nem kellett magyarázni. Itt még nem tartunk. Nem nőttünk fel erkölcsileg ide, de azért bátorítson bennünket az előkép Jézus tanítványainak a tapasztalata, hogy lehetséges. Mégis nem könnyen, de lehetséges ide eljutni, hogy a Jóisten úgy áld meg bennünket, hogy az nem tesz tönkre belülről. A Jóisten áldja meg az ő igéjét. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked azt a reménységet, hogy azt az ígéretet, hogy nem zárulhat le az emberi történelem mindaddig, amíg hiteles módon meg nem szólal a te szavad hiteles embereken keresztül, bizonyságul, lelkismeretet megmozgató módon. Kérünk téged, hogy valahogy forgasd ezeket a gondolatokat minnyájunk szívében, és add meg a reményt is nekünk, hogy ha kell, a nehézségek árán, a megpróbáló körülményeken keresztül, de mégis lesz neked egy tiszta és igaz néped, amely betölti majd ezt a küldetést. Bárcsak ennek a népnek a tagjai lehetnénk minnyájan. Kérünk, hogy hallgasd meg a ki nem mondott fohászokat is, amit te tökéletesen kiolvasol minnyájunk lelkéből. És add meg, hogy ezen a nyugalomnapon beteljesedjen rajtunk a te ígéreted, hogy hordozol minket a föld magaslatain. Hisszük, hogy imádságunkat hallod, és meg is hallgatod. Amen. Amen.